A magyar vers ünnepe ipolyságon. 500 éves okiratot restauráltatott a pannonhalmi főapátság. November 11-én, Márton napján, délelőtt 10 órakor avatták fel Nyitrán a híres ornitológus Hremnóci Nagy József emléktábláját. A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács céljául tűzte ki Nyitra neves magyar szülöttének a város területén emléket állítani. Ezen szándék megért és lelelt a Zoboralja Közhasznú Társulás elnökénél, Ladányi Lajosnál, aki méltó a helyet biztosított a tábla elhelyezésére a nyitrai óvárosban lévő épület falán, mely a Csemadok területi választmány titkárságának, a Nyitra és Vidéke Célalap és a Zoboraljai Kulturális és Információs Központ otthona. Az emléktábla felavatása ünnepi hangulatban zajlott, mely állófogadással folytatódott a Zoboraljai Közhasznú Társaság termeiben, ahol Hrenóci munkásságáról és emlékezetéről zajlott kötetlen párbeszéd a résztvevők között. A méltatás után Mészáros András professzor és Ladányi Lajos, a Zoboraljai Kulturális és Információs Központ elnöke együtt leplezték le az emléktáblát, ezzel átadva egy újabb magyar emlékpontot Nyitra város területén. A hagyományokat követve a Sajó Sándor születésnapjához és egyben a magyar nyelvnapjához igazítva szervezte meg a Palóc Társaság a Magyarnak Lenni Nagy Szent Akarat című magyar vers ünnepét. November 11-én az ipolysági Városi Könyvtár épületében tartott eseményen 21 szavaló vett részt. A magyar vers ünnepét a 2000-es évek elején szerveztük meg első alkalommal ipolyságon, Sajó Sándor szülőhelyén. Kezdte rövid köszöntőjét Zé Urbán Aladár, a verseny főszervezője, a Palóc Társaság elnöke. Mint hozzátette, Sajó Sándor születésnapja egybeesik a magyar nyelvnapjával. A felvidékről és az anyaországról összesen 21 szavaló jelentkezett a versenyre. Idén két verssel érkeztek a szavalók. Egy kötelező Sajó Sándor vers mellett szabadon választott magyarság verset adtak elő. A szavalókat a Patakiné Kernel Edit, Garamvölgyi Andrea, Andró Ákos, valamint Csábi István összetételő bírálóbizottság értékelte. Délután a versünnep részvevői megkuszorúzták az ipolysági római katolikus templom előtt álló Sajó Sándor mellszobrot. Majdnem 500 éves az a perirat, amelyet restauráltatott a pannonhalmi főapátság. A 11 méter hosszú papírtekercs a korban a monostorhoz tartozó, jelenleg felvidéki településsel Deákival kapcsolatos perhez kapcsolódó tanúvállomásokat tartalmazza. A felújított dokumentumot november 7-én mutatták be a főapátságban. A török hódoltság idején a szomszédos urak kisebb-nagyobb darabokat lecsíptek maguknak az apátsági területekből, amiért az akkori apát a királyhoz fordult. A per egyik kiemelt dokumentuma a most felújított oklevél. Maga az irat 1568-as, de a benne található tanúvallomások 1562-ből származnak. A latinul írt papírtekercs tanúsága szerint a perben százakat hallgattak meg, helyieket és a szomszédos településeken élőket. Ők arról vallottak, hol húzódott valójában a határ, és hogyan zajlott a hatalmaskodás. A 16. századi periratnak helytörténeti szempontból óriási jelentősége van, hisz a felvidéki település késő-középkori környezetéről, a tájról, a folyók, a patakok, az erek és erdők elnevezéséről, helyéről és az ott élő emberekről, nevekről, életkorokról őriz információkat. A pert végül a főapátság nyerte. A híreket szerkesztette és felolvasta Berta Péter. Híreink löbben ebben a Felvidék ma, a Ma Hét és a Magyar Kurír honlapján olvashatnak kedves hallgatóink.
Híreinket hallották.
Óra. A Napszentje című műsor következik.
Skóciai Szent Margit királyné. 1047 körül született, Edinburghben halt meg 1093. november 16-án, 46 évet élt. A mai Mecseknádasd határában lévő Várhegyen született. Édesapja, Edward, a magyar földön menedéket kereső angol herceg, édesanyja pedig Szent István király leánya, Ágota volt. Három gyermekük közül Margit volt a legidősebb. 12 éves lehetett, amikor édesapja visszatérhetett Angliába, aki magával vitte Magyarországon alapított családját is. Margit politikai zűrzavarok közepette ment férjhez, harmadik Malcolm skót királyhoz. Malcolm bosszúálló és gyilkos király volt, ezért alattvalói a véres jelzővel illették. Több ízben betört Angliába, míg végül sikerült megszereznie magának Margit kezét, aki csak családjának sürgetésére lett Malcolm felesége. Így lett első szent királyunk unokája, skót királyné. Hatására ez a véres kezű és vad természetű ember megszelídült. Margit jelenlétében többé egyetlen durva szót sem ejtett ki a száján. Margit szelíd jóságával és imádságos életével teljesen átalakította a királyi udvart is. A gyermeket Isten ajándékának tekintette, 8 gyermeket vállalt. Az igazi édesanyák és királynék példaképe ő. Tevékenyen részt vett az egyházi életben is. Összehívta a skót egyházi zsinatot, hogy a római egyház szokásaitól eltérő szokásoktól megtisztítsa, de a teológiai kérdésekhez is hozzászólt. Akkoriban azon vitatkoztak, hogy a gyarló ember áldozhat-e. Hitünk tanítása szerint, bár mindannyian bűnösök vagyunk, ha valaki meggyónt, megbánta a bűneit, elvégezte az elégtételt, megkapta a feloldozást, és nincs súlyos bűne, hiszi az eukarisztiát, vagyis Jézus szentség jelenlétét, az igenis bátran járulhat a szentáldozáshoz. Jó ezt tudni a kedves híveknek is. Aki lelkismeretvizsgálatot tart, és úgy látja, hogy nem követett el súlyos bűnt, gyarlóságait, hibáit, kisebb bűneit őszintén megbánja, mehet áldozni. Igaz, hogy elmondjuk mindig áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Nem vagyunk méltók, de Jézus akarta, hogy magunkhoz vegyük őt az oltári szentségben. Ha nincs is súlyos bűnünk, az egyház ajánlja a gyakori szentgyónást havonta, két havonta, akkor is járuljunk a bűnbánat szentségéhez. Margit életét Teoderik írta meg. Más források is bizonyítják, hogy Skócia népe mindig hálás volt Margit királynénak, aki számukra templomokat és kolostorokat építetett, ápolta, szerette és gondozta a szegényeket. Leánya, Matild, hódító Vilmos angol király legkisebb fiának, első Henriknek lett a felesége. Ezáltal a mi Margit királynénk minden angol királyné anyja is lett. Margit 1093. november 16-án halt meg, 4 nappal azután, hogy Malcolm és az idősebb fia az angolok elleni csatában meghaltak. Imádságos és vezeklő életéért azonnal szentként kezdték tisztelni. Szenté avatására azonban csak 1261-ben került sor. Erekjét a reformáció idején Spanyolországba menekítették. A szentmisében így imádkozunk. Irgalmas Istenünk, te skóciai Szent Margit szívébe igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. Közben járására add, hogy példája szerint éljünk, és bennünk a te jóságodat ismerjék fel az emberek Krisztus a mi Urunk által.
A Nap Szentje című műsort hallották.
Halljátok meg, emberek, az Isten itt él köztetek. Istállóban született egy el nem múló éjjelel. Hogy példát adjon nektek, hogy példát adjon nektek, mivé is lehettek.
Vasárnap tartotta meg az Eucharist együttes ünnepi koncertjét a Mátyás templomban. Gavel testvérek András és Gellért hálát adtak a 25 év szolgálatért és a kapott, illetve a zenei szolgálat által közvetített kegyelmekért. Most Gavel Andrással, az Eucharist együttes vezetőivel beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Kedves András, hogyha úgy egy mondattal, vagy fél mondattal szeretnéd jellemezni az elmúlt 25 évet, mi jut az eszedbe?
Barátság. Barátság jut az eszembe, hogyha egy szóban kellene összefoglalni, és kicsit kibontva, barátság Jézussal. Hogy talán a mi ütlenség ellenére ő továbbra is barát maradt. És igazából amikor visszatekintünk, meg amikor vasárnap hálát adtunk Jézusnak ezért a barátságáért, akkor ez is benne volt, hogy ezt akartuk megélni, megmutatni, hogy mi megtapasztaltuk, hogy ő soha nem hagy el. Volt mindenféle formáció, de hogy ezek a formációk is, ahogy a testvérem, aki a Varga Laci atya, a püspök atya helyett misézett, mert hogy a püspök atya beteg lett, de ő is ezt emelte ki, a testvérem, hogy milyen érdekes, hogy volt itt már néhány név. Gavel Brothers, Gavel testvérek, Gavel Brothersnek a jelőbázisijén, ő hívott minket annak idején. Az induláskor aztán lett Gavel testvérek, aztán testvérek, aztán lett Eucharist, és ez marad a mai napig is. És hogy ezek a névváltozások, ezek azt is jelzik, hogy szerettünk volna mindig visszatérni ehhez a barátsághoz, és hogy azt is jelzi, hogy Jézus pedig féltékenyen ragaszkodott hozzánk, és féltékenyen szeretett bennünket, és műtett, és segített, és ma olyan jó, hogy ma is érezzük ezt a műtétet. Talán már ilyen nagy beavatkozásra nincsen szükség, de kisebbekre a mai napig is van szükség, hiszen az ember sokszor magába kell, hogy nézzen, meg kell néznie, hogy hol tart az Úrral, és mindig igazodni kell ehhez a tökéletes Jézushoz, és hát igazából ezt ünnepeljük. látjuk, hogy Jézus soha nem mondott le rólunk.
Igen, ugye említetted, hogy a barátság Jézussal jellemzi ezt a 25 évet. Bizonyára, hogyha bővebben mondanád, gondolom, hogy többek között az is megjelenne, hogy szolgálat, kapott kegyelem, de gondolom az is, hogy akár Isten kegyelme rajtatok keresztül is másokat megszólíthatott. Ezt hogy élitek meg, hogy mind eszköz a Jóisten kezében ezt a szolgálatot, vagy ezt a küldetést hogy élitek meg, hogy akár rajtatok keresztül is, benneteket is eszközként felhasználhat a Jóisten, hogy másokhoz eljusson az ő kegyelme?
Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy így picivé tesz. Tehát, hogy arra számítanánk, hogy akkor az embernek megmű az arca, ugye, hogyha fú, hát menjen, belekapaszkodnak az úrba, és megérintik az ő ruháját, és gyógyulások történnek, és hogy akkor én mennyire jó vagyok, és mennyire ügyes. Én azt látom, hogy mi inkább ilyenkor elkezdünk egy picit rácsodálkozni az Úrra, és észrevenni az ő nagyságát, és mi ilyenkor töpörödünk. Megyünk ilyen töpörtyűvé össze. És valahol ezt tapasztaltuk meg például akkor is, amikor az iskolákba jártunk, és volt egy kislány, aki szülei elvesztése miatt teljesen megnémult, nem tudták feleltetni. És belefoglalkoztunk, kértük, hogy énekeljen egy hangot, megkérdeztük, hogy igen tud-e mondani Isten feltétlen szeretetére. Mindenre csak bólogatott, és csodák csodája volt valóban, amikor ez a kislány kinyitotta a száját, és elkezdett egy hangot énekelni. Vagy pedig utána a szünetben hahotázni, nevetni, csiviteltott az osztálytársaival, és boldog volt. És akkor a tanárok jöttek, hogy mit csináltatok ezzel a gyerekkel? Nagyon megijedtünk, hogy valami tudunk félre ismerni dolgokat, és nem jól kezelni helyzeteket. És itt is ettől tartottunk, hogy valamit elrontottunk nagyon. És mondták, hogy hát ez a kislány néma volt. 2 éve elvesztette a szüleit, és nem tudtuk csak feleltetni. És most beszél, énekel, boldog a osztálytársai nyakába ugrál, és életvidám. És akkor csak azt tudtuk mondani, hogy az Úr műve volt, és mi kicsit vagyunk ebben, de mi is vele örülünk. Ugye valami ilyesmi, és nagyon sok helyre mehettünk el. Varga László püspök atya, aki személyes jó barátunk, ő küldött egy üzenetet, és ezt fogalmazta meg, hogy nagyon hálás azért, hogy elvittük az örömhírt nagyon sok-sok ember szívébe, örömhírt nagy ővel. De arra is figyelmeztetett, hogy Eukarista nevünk, és az Eukarisztia, erről vagyunk elnevezve, az oltári szentségről, és a név kötelez. És azt mondta, hogy kicsinynek, törékenynek, a hírnév ellenére is, hát a nem versenybe beállónak kell lenni. Úgyhogy küldetést is kaptunk így a püspök atyától, újra leporoltuk azt az elhívást, amit Jézustól kaphattunk. Egyébként 15 éve működik az Eukariszt formáció és az Eukariszt együttes. Én erre nem olyan rég döbbentem rá, hogy ez egy a 25 év alkotói munkásságot ünnepeljük, de közben ez egy majdnem egy kettős ünnep és kettős jubileum.
Említetted, András, hogy több néven szerepeltetek. Amikor bekövetkezett mindig ilyen névváltozás, ez valamit más változást is hozott az életetekben, illetve a szolgálatotokban, vagy csak névről volt szó, amikor megváltozott?
Hát ugye a gyökerét tekintve az életünkben történt változás. Jézus kérte, hogy minden őról szóljon. Ugyanúgy, ahogy neked is papként, és a papoknak is el kell tűnniük kicsit Jézus mögött, valahogy úgy, ahogy Keresztelő János mondja, hogy nekem kisebbet nem kell, ő neki meg növekednie, Jézusnak növekednie kell. Hát valahogy így, ezt kérte, várta tőlünk az Úr, mint ahogy a papoktól is sokan odaállunk Jézus elé, és a saját habitusunk, a saját, nem tudom, egónk, az betakarja Jézust.
Ez az ünnepi koncertalkalom, ami nemrégiben valósult meg, ez hogyan esett a választás épp a Mátyás templomra? Vagy miért éreztétek fontosnak azt, hogy így megnyissátok tényleg a hallgatóság előtt, hogy ezeket az élményeket is kiénekeljétek magatokból, együtt dicsőítsetek? Ugye ez egy koncertsorozatnak is a része, a Dicsőítősziget projektről, ha szólnál.
Igen, a Petőfi Kulturális Ügynökség felfedezte, hogy az, amit fölvállaltunk a művészek közötti párbeszéd területén, az támogatandó. És volt már nyáron egy Dicsőítősziget fesztivál, ahova több ezer ember érkezett, és hát többfelől érkeztek az előadók is. Olyanok is voltak, akik kifejezetten nem játszanak dicsőítő muzsikát, viszont mégis az örök szépségből merítenek, akit mi néven nevezünk, és azt mondjuk, hogy ő Isten. És ennek a sorozatnak ugye volt több állomása, jártunk Erdélyben, kétszer is